Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet János evangéliumából néhány mondattal. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ő ismerte valamennyit, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga tudta, hogy mi van az emberben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Meg a testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 272-es dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből. A 272-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 272-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik az első verse. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És különleges a mai nap, mert két család is a kicsin gyermekét elhozta, hogy Isten kegyelmébe ajánlja. Úgyhogy keresztelőkhöz készülődve, lélekben erre készülve énekeljük a megkezdett énekünknek a második és a harmadik verseit. 272-es dicséret, második és harmadik versét énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, különleges ének, különleges üzenettel, nagyon mély gondolatokkal, tehát keresztelőhöz készülődve énekeljük a 272-es ének második, harmadik versét. A második vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal.
Dolgomat. Csak
Nagy szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, és hiszük, hogy az Úr megáldja szíveteknek azt a döntését, hogy gyermekeiteket, Lujzikát és Máté Attillát az Úr kegyelmébe ajánljátok. Valóban áldja is meg az Úr szívetek döntését. A keresztség sákramentumát a feltámadott Krisztus mennybe menetele alkalmával szerezte a következő szavakkal. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, csak néhány apró gondolatot hadd fűzzek a keresztség sákramentumának a szereztetési igéjéhez. Mit szeretne velünk Isten? Az ember elszakadt tőle a bűnesetben, azért nem látjuk most őt színről színre. Hiába gúnyolódik néha a hitetlen világ, hogy hát hol van Isten, nem lehet őt látni. Mert bűnös ember nem láthatja őt. Ádám, Éva a bűneset előtt színről színre látták az Urat. De miután elszakadtak az élő Istentől, elszakadtak ettől a látástól is. Isten azonban mit akar velünk? Az, hogy elnevesszünk a bűneink miatt. Az ember ugyan föllázad, de Isten örökkévaló szeretettel jött utánunk Jézus Krisztusban. Az evangélium erről beszél. És a keresztség sákramentumában a víz, Isten kegyelmének a szimbóluma ugyanerről beszél. Isten azt szeretné, hogy mi megtaláljuk őt. Visszataláljunk hozzá. Újra kapcsolat legyen az elveszett ember és a teremtő Isten között. Megtaláljuk Jézusban a kegyelmet, bűnünk bocsánatát, és Isten örök életet akar nekünk adni. Erre hív el benneteket és gyermekeiteket a mindenható Isten, Lujzikát is, Máté Attilát is, hogy az ő gyermeke legyen, és örökké éljen majd a mennyekben. Amen. Valljátok meg hiteteket, elmondva az apostoli hitvallást, és kérem a gyülekezetet, mi is álljunk fel mindnyájan, és mondjuk el az apostoli hitvallást fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztén anya szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, tegyetek fogadalmat hitetek megvallása után, és feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnőnek, ők maguk tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben, imádságban hordozni fogjátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt mindnyájan, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Hagyjuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Urunk, Te vagy az életnek a forrása, minden élet tőled származik. Így adunk neked hálát ezért a két családért és a gyermekeikért. Így adunk neked hálát Lujzikáért és Máté Attiláért. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyákat a szülésben, és szeretnénk, ha rád bízni őket. Vágyunk kérni téged, Urunk, hogy hordozd ezt a két családot kegyelmedben, szeretetedben, irgalmadban. A Jézus Krisztusban adott ígéreteket teljesíts be rajtuk, hogy az ő szívük megtérve a tied legyen, gyermekeik megismerjenek téged, és örököljék azt a csodálatos országot, üdvösséget, amit elkészítettél a Jézus Krisztusban hívő számára. hordozd ezt a két családot. Ennek a földi életnek viszontagságai között, ha magasságban vagy mélységben visz is útjuk, legyen velük kegyelmed, szereteted, hűséged, szabadításod. Áld meg őket a te nagy nevedért. Amen. Lújza, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Máté Attila, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg a gyermekeket, hogy növekedjenek Isten és emberek előtt való kedvességben, és lehessenek majd az Úr Jézus áldott tanítványai. Amen. Hadd adjam át nagy szeretettel a gyülekezet ajándékát. Igen, azok is Mátéjé fogadják el szeretettel, tessenek leülni. És akkor ez lesz Jusszikája, és a szeretettel az édesapának odaadó. Tessenek leülni. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a gyülekezet hagyománya szerint egy ószövetségi zsoltárverssel szoktunk áldást kérni a megkeresztelt kicsinyek és szeretteik életére. Így énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Áldást kérve rájuk, 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten a Sionról, kegyelmesem. És a mi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy bíztad bennünket a Biblia szava, hogy keressünk téged. Az elveszett bűnös embernek a legnagyobb reménysége, a legnagyobb lehetősége, hogy te a hatalmas Isten, aki ellen mi fellázadtunk az Édenkertben. Te nem csak utánunk jössz, hanem keresel, remegsz értünk, szeretsz bennünket, és bíztatsz minden embert, hogy keressen téged, mert te megtalálható vagy. Dicsérünk azért, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban elérhetővé, megtalálhatóvá tetted magadat. Vágyunk, Urunk, őszintén keresni, szívből imádkozni, a szívünket előtted kinyitni. És vágyunk megtalálni téged és benned mindazt, amire az embernek igazán szüksége van. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a szívünk felébredjen a halálos álomból, abból a lelki alvásból, amelyben nem érzi, hogy szüksége van Istenre. Hadd ébresszen fel bennünket igéd szava, szent lelked kegyelmed munkája. Hogy szükségünk van rád, a veled való kapcsolatra, a benned való közösség édességeire. Szükségünk van a te kegyelmedre, bűneink bocsánatára, és szükségünk van arra a csodára, amit nekünk ígértél. Hogy aki hisz Jézusban, a földi élete után örök életet adsz neki, amelynek nem lesz vége, amely csodálatos, teljes és örök. Áldott légy Jézus Krisztusért, a megváltónkért, az evangéliumért, azért az örömhírért, hogy az ember hozzád térhet, kegyelmet találhat, új életet nyerhet benned. Kérünk téged, hogy gyógyítsd meg a betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, könyörülj a gyászoló családon, akik majd a jövő héten megállnak a ravatalnál, az ő szívük gyászát, Te ismered, fájdalmukat, könnyeiket Te ismered, vigasztald meg őket mennyei reménységgel. Áld meg őket békességgel és akaratodban való megnyugvással. Így kérünk kicsikért és nagyokért, vonj magadhoz, áldj meg, ölelj át örök szereteteddel. Ámen. Meg a testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, mondanám azoknak, akik most kapcsolódtak be, hogy a János evangéliuma magyarázata folyik a gyülekezetben, és ez már a 90. vasárnap, hogyha jól nézem. Ahol tartunk most, az Péter fogadkozásának a története, ez következik sorba, hallgassuk figyelmesen az élőisten igéjét. Az ige helye János evangéliuma 13-as fejezet, abból ma a 36-os verstől a 38-as versét fogom olvasni, tehát mindössze 3 verset, János 13-ból a 36-os, 37-es, 38-as verseket. Simon Péter megkérdezte tőle, hová mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de követni fogsz később. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom néked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Eddig az írott ige. Elérkeztünk a sorozatban Péter fogadkozásához. Ezt a történetet mind a 4 evangélium hozza. És nem is csak a fogadkozását, hanem Péternek a tagadását. Nagy csütörtök estén, az utolsó vacsorán zajlik ez a párbeszéd, és már benne van az árulás a levegőben. Júdás ekkor már elhagyja az utolsó vacsorát, megy, hogy Jézust elárulja, és a beszélgetésben előjön az árulás, és nagyon sok tanítvány a többi evangélium mondja, hogy hát ő aztán nem fogja megtagadni az Urat. Péter is így van vele, és tudjuk, hogy mekkorát bukik még aznap éjszaka. Hogy lehet ez? Hogy Péter úgy látta magát, hogy ő erősen áll a hitben, ő nem lesz áruló, és mégis az lett. Úgyhogy Péter nem ismerte önmagát. Önismeret, egy modern szó, ma erről lesz szó, de a Biblia alapján. A mai címünk így hangzik, önismeret és előrehaladás. Tehát ez a mai címünk, önismeret és előrehaladás. Péter szavaiból kicsendül az, hogy ő hogyan látja önmagát. Ugye mindegyikünknek van egy képe önmagunkról, ahogy mi gondoljuk, látjuk magunkat. És nézzétek meg, hogy Péter szavaiból mi derül ki, hogy ő hogyan látja önmagát. Péter szavaiból az derül ki, hogy hát egy nagyon erős hívő. Így gondolja magát. Ő olyan erős hívő, hogy erős a hitben, bátor és nem gyáva. Péter úgy látja magát, hogy ő az a tanítvány, aki, ha mindenki más elárulja Jézust, ő akkor sem. A többi evangélium hozza is ezt a mondatát, hogyha mindenki elhagy, mindenki elárul, én akkor sem, mondja Péter Jézusnak. Milyen érdekes kép, hogy ez a kép él Péterben, hogy ő erős jellem, ő kitart, ő hűséges, ő nem fog megijedni, a hitért még a mártíromságot is vállalja, és ezzel szemben mi volt a valóság? Ja, nagyon döbbenetes, hogy folytatódik a történet, mert kiderül, hogy egy szolgáló lány ismeri fel Pétert éjjel, amikor a tűznél melegszik, Jézus már elfogták, odalopakodik ő is a főpap udvarához, melegszik az éjszakai hidegben, és egy szolgáló lány ismeri fel, hogy hát ez az arcét, akit én látok, ez valószínűleg, hogy ez Jézussal volt, és így megkérdezi, te nem a tanítványa vagy? És háromszor is letavaly, ő nem is ismeri, semmi köze Jézushoz. Kiderül Péterről, hogy nem erős jellem, nincs erős hitben, nem hűséges, nem kitartó, nem vállalja a mártíromságot, megtagadja Jézust. Kiderül róla, hogy álhatatlan, hűtlen és nagyon gyáva. Ez egy merőben más kép, mint amit Péter önmagáról látott. Tehát ha egymás mellé tesszük ezt a képet, hogy amit ő gondolt magáról, meg ami kiderül róla nagy csütörtök éjszakáján, hát ez a kép egyáltalán nem stimmel. Ez egyiknek az ellentéte. És ennek az az oka, hogy Péter nem ismerte még önmagát. és ma erről lesz szó. Meg a testvérek, ha nézzük a tanítást, és onnan kezdenénk ezt a modern szót egy picit körbejárjuk, hogy önismeret. A modern tudomány is beszél arról, hogy hát milyen fontos, hogy az ember ismerje önmagát, tudatában legyen a képességeinek, tudatában legyen a jellemének, a dolgainak. És a modern ember egy csomó módszert kap a tudománytól, amely arra biztatta őt, hogy itt van ez a jó módszer, használd ezt, és megismered önmagadat. Temérdek önismereti módszer van, rengeteg ilyen önfejlesztő teszt, az ember fölmegy az internetre, és ontják a különböző portálok, hogy ez a módszer a jó, az a módszer a jó, így ismerd meg önmagadat, úgy ismerd meg önmagadat. Meg a testvérek, az érdekes az, hogy ezek többnyire nem működnek. Csak nem szokta a modern ember ezt bevallani magának. Nagyon sokan hiszik, hogy ez mind működik, és nagyon sokan hiszik úgy, mint Péter, hogy hát mi ismerjük magunkat. Mi pontosan tudjuk, hogy milyenek vagyunk, de higgyétek el, hogy a legtöbb ember nem ismeri önmagát. Úgy, ahogy Péterről ez kiderült nagy csütörtök éjszaka. A legtöbb embernek fogalma sincs lelke mélységében levő gyávaságáról, hűtlenségéről, álhatatlanságáról, a szívünk mélyén elhelyezkedő sok gonoszságról, nincsen igazi képe önmagáról. Tudjátok, Isten nélkül a tudomány vak. Isten nélkül a tudomány vak. Vannak ugye az emberekkel foglalkozó tudományok, és rengeteg apró dologon van jó megfigyelése lehet a tudománynak, az Isten nélküli tudománynak is. Apró féligasságokat felfedezhetnek, de alapvetően hamis talajra épülnek a világi emberről foglalkozó tudományok. Nézzünk erről is pár gondolatot, hogy miért. Mit mond az ige? Ugye a keresztény ember nem azon tájékozódik, hogy mit mond a tudomány, hanem mit mond Isten igéje, a Biblia. Isten szava az első, ez az életünk zsinórmértéke, ez az életünk iránytűje lelkileg, amit Isten mond az emberről. Az hiteles, és az mindig igaz. A bűneset, amivel nem szokott számolni a tudomány. Nem számol avval, hogy az ember az az Istennel való kapcsolatában volt ember. Az Istent elhagyva, az Istentől elszakadva valami végérvényesen megromlott az emberben. Ezzel nagyon sokan nem számolnak, és a modern tudomány sem számol avval, hogy a bűnesetnek rettenetes következményei vannak. Pál apostol a római levél 7. részében mond egy ilyen döbbenetes mondatot, amelyen biztos, hogy sokan tiltakoznának ezzel ellen, de a Biblia ezt helyben hagyja. Pál azt mondja, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik semmi jó. Ugye mennyi ember jónak gondolja magát, és emberi mérték szerint találunk magunkban jót, de pont a múltkori igehirdetésben mondtam, hogy Isten nem az emberi mérték szerint mér meg bennünket. A emberi mérték szerint a leggonoszabb emberben is találunk nemes dolgokat, hiszen a legkegyetlenebb, leggonoszabb ember is például a sajátjaiért nemes, önfeláldozó dolgokat tud csinálni. Isten nem emberi mértékkel mér meg, hanem az ő szentségében, az ő tisztaságában, az ő mennyei mértékével mér meg, és itt érzik el az ember. A bűnbeesett ember az Isten mértékén megmérve elégtelennek bizonyul. És ezért mondja Pál apostol nagyon helyesen, hogy én bennem, és a testemben, ebben a megromlott bűnös állapotban nincs semmi jó. Tehát, ha Isten megvizsgál bennünket, akkor azt kell látni, hogy mi önerőből, magunktól nem tudjuk az Isten tökéletes akaratát cselekedni. Megközelíteni sem, és nem tudunk bemenni önerőből a mennybe. Ez a nagy baj az emberrel, ez a bűnesetnek a rettenetes következménye. A második gondolat ide, amit kell ismerni, hogy bibliai fogalmak, óember és újember, aki közületek olvassa rendszeresen a Bibliát, találkozik az apostoli levelekben ezzel a két fogalommal, mit hív a Biblia óembernek, és mit hív újembernek. A Biblia óembernek nevezi a mi megromlott belső természetünket. Az óember nem tud az Isten akaratának cselekedni. A bűnbe esett embereknek, mindönknek van óembere, és az óember alkalmatlan arra, hogy az Isten szerint éljen. Ez a bűneset következménye. Egyikünk sem tud önerőből az Istennek tetsző életet élni. De beszél a Biblia új emberről. Beszél arról, hogyha valaki ebben az elveszett állapotban Istenhez kiállt, Ezt hívja a Biblia megtérésnek, Isten kegyelme újjászüli az embert. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az ő szent lelkéből ad a hívő embernek a megtéréskor, megszületik benne egy új természet, amely már képes Isten akaratának engedelmeskedni. Ezt a hívő emberben megszületett új természetet hívja a Biblia új embernek, belső embernek. Ezért mondja például az egyik apostol a levelében, hogy kívánom, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy az Isten akarata szerint tudjatok élni. Tehát Isten azt mondja az ő igéjében, hogy a megtért embernek is van ó embere, a megromlott belső rossz természete, ugyanúgy tud a hívő ember vétkezni, mint a hitetlen gonoszok, de a megtért embernek már van új embere is, megszületett benne egy új természet, a hívő ember tulajdonképpen az egész életében az ó és új ember közötti harcát éli, és ugye néha, amikor az ó ember legyőzi az új emberünket, mert nem figyelünk az Úrra, akkor vétkezik a hívő ember is, de amikor az Istenre figyel, belekapaszkodik, akkor mindig tud engedelmeskedni az Isten akaratának. Nem mindenkinek van új embere. Új embere mindenkinek van, de új embere csak az újjászületett hívő embernek van. Erről tesz bizonyságot az Isten igéje. Nagyon fontos itt látni, hogy például az emberrel foglalkozó világi tudományok igazából a megromlott emberrel, az óemberrel foglalkoznak. A pszichológia az óemberrel foglalkozik. Azt próbálja megfigyelni, leírja azokat a dolgokat, amiket megfigyel, de tudjátok, mit mond a Biblia? Döbbeneteset mond az óemberről a Biblia, hogy Isten nem foglalkozik az óemberrel, mert az javíthatatlan. Azt nem lehet megjavítani. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem foglalkozik az óember megjavításával, hanem új természetet ad a megtéréskor. Az óember halálba való, keresztre való, azt írja a Biblia, Pál leveleiben erre nagyon világos igéket találunk, és Isten új természetet ad. Nem a régit javítgatja, hanem új természetet ad. A feltámadáskor új testet fogunk kapni, végérvényesen levetjük az óembert, a megromlott természetünket, és a feltámadáskor az új testben semmilyen rossz, semmilyen gyarlóság, tökéletlenség, semmilyen bűnös természet nem lesz. De addig tapasztaljuk mi is, hogy a hívő ember is tud türelmetlen lenni, hívő ember is tud gonosz ember lenni, el tud valamiben bukni, vétkezni. A Korintusi második levél 5. fejezetének a 17-es verse, ott ugye az új természetről van szó, az azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Tehát Isten nem a régit javítgatja, nem a te megromlott természetedet javítgatja, hogy akkor picit jobb legyen, új természetet ad, és azt mondja, hogy élj az új természetet szerint. Hallgass Isten lelkének a szavára. Hogyha nem arra fogsz hallgatni, akkor az óember előretör, az fog uralkodni. És ekkor látjuk azt, amikor keresztény emberek varga betűt élnek meg, elhagyják az Urat, hogyha az óembert hagyják uralomra jutni az életükben, akkor látjuk azt, hogy milyen dolgokat tud elkövetni még a hívő ember is, a kegyelem állapotában is. Isten azt mondja, hogy hatalmasan erősödjék meg a belső embered, ha van megtért életed, van újjászületett életed, akkor etesd az új természetet, Isten igéjével, ige hallgatással, az erősíti meg a belső emberedet, és így tudsz Isten akarata szerint élni. Ezt tanítja a Biblia. A modern pszichotechnikák egyébként az a döbbenetes, és minden modern módszer tulajdonképpen az óember megjavításával foglalkozik. Csak ezzel. A Biblia meg azt mondja, hogy ez javíthatatlan, totál káros. Van egy lelkész barátom, aki pont a teológia előtti évben rettenetes autóbalesetet szenvedett, és mesélte nekünk, túlélte egyébként, de mesélte, hogy hát elvitték a roncsot a karosszéria lakatoshoz, és a szakember, aki hát több ezer autót ismer, és gyalkatrészből megmondja, hogy az melyik autóé, két kérdése volt a karosszéria lakatosnak, hogy ez milyen autó volt, és aki vezette, az életben maradt-e.
Ugye van, amire itt a világ kimondja egy autóra, hogy az totálkáros. Na, a Biblia az óemberünkre mondja, hogy totálkáros, javíthatatlan. És ezért fontos látni, hogy a világi tudomány meg mivel foglalkozik, hogy az óembert megjavítsa. Ezernyi módot talált ki az ember tudományos köntösbe, tudományos alapokra helyezve, hogy az óembert megjavítjuk. A Biblia azt mondja, hogy nem lehet. Nem tud megszabadulni egy alkoholista az alkoholtól önerővel. Nem tud megszabadulni egy tisztátalanságtól megkötözött ember, egy parázni ember a testi szenvedélytől önerővel. Mert az óember javíthatatlan. De Istennek van hatalma újjátenni, megmosni, bűnbocsánatban a lelkünket feloldozni, az ördög megkötöző kötelékeit elszaggatni, új természetet adni. Ezért van az, hogy amikor valaki Jézussal találkozik, akkor átélünk ilyent, hogy egykor alkoholista volt, most meg szabadult ember. Egykor tisztátalan volt, a bűn mélyében élt, szenvedélyek rabságában élt, de most tiszta életet él az Istennel járva hívő emberként. Mert egyedül az Istennek van erre hatalma. Robert Schuller leírja az egyik könyvében, hogy egyszer a korall tengeren hajózott, egy nagyon nagy hajó vitte őt, és a kapitány megállította a hajót, és mondta, hogy most egy nagyon veszélyes tengerszakasz következik, úgyhogy itt csak egy megfelelő minősítéssel bíró kapitány viheti át a zátonyok között a hajót, és nem sokára érkezett egy kicsi motorcsónak, és a fedélzetre szállt egy ausztrál kapitány. A nagy hajón mindenki, az első tiszt és a kapitány is hátra lépett, és átadták neki a kormánykereket. Ennek az ausztrál kapitánynak volt arra képesítése, hogy a korall-tenger kicsiny szigetei, zátonyai között a legnagyobb hajót is biztonsággal átnavigálja. Őneki kellett a kormányt kezelni és a hajót navigálni. Ez a történet nagyon világosan arról beszél, hogy a te életednek a hajója is lehet bármilyen siker itt a világban. Higgyétek el, hogy tele van az életünk tengere zátonyokkal, és az életünk hajója akkor fog biztonságosan révbe érni, hogyha egy olyan kapitánynak adod át az életed kormánykerekét, akinek képesítése van arra, hogy bevigyen téged a mennyekbe. És ez a kapitány az Úr Jézus Krisztus. Ott kezdődik a hívő élet, hogy én hátralépek, addig én vezettem a hajómat. Addig én döntöttem, arra mentem, amire akartam, azt csináltam, amit akartam. Ott kezdődik a keresztényet, hogy az ember hátralép. És azt mondja imádságban Jézusnak, hogy Uram, eddig én döntöttem. Az én akaratom valósult meg, de most átadom az életem irányítását neked. Legyen minden úgy, ahogy te szeretnéd. Te légy életemnek a kapitány, aki irányítasz, és a viharokon, a zátonyos vizeken, a legveszélyesebb élethelyzeteken is vigyél át, és vezess be a mennyei célba. Amíg ezt valaki nem hozza meg ezt a döntést, addig nem beszélhetünk keresztény életről. A vallásoskodó élet az nem ez. A hívő élet ott kezdődik, hogy Jézusnak átadom az életem irányítását, és a királyi uralmat egészen Jézusnak adom. Ott tartottunk, testvérek, hogy a bűnbe esett ember viszont nem látja, hogy ha nem Jézusé a kormánykerék, akkor nagy baj van. A bűnbe esett ember nem látja azt, hogy nincsen bennünk semmi jó. Az elveszett, bűnbe esett ember bízik azokban a pozitív gondolkodást árasztó technikákban, amely ma is millió forrásból nekünk azt mondja, hogy bíz magadban, meg tudod csinálni. Rengeteg ilyen modern technika van, ami azt beszéli be az embernek, hogy nagyon ügyes vagy, magadban kell bíznod, sikerülni fog, képes vagy rá. Ne hallgassatok ezekre a hazugságokra. Istenre hallgassatok, és Isten igényére. Nézzétek meg az Urat. Amikor a Biblia az emberről beszél, és az embert kezébe veszi Isten, akkor Isten igéje nagyon világosan elmondja, hogy mi a helyzet velünk, és mi is a megoldás. Jézus beszél arról egy helyen az igében, hogy aki a sötétségben jár, ugye lelkileg a sötétségben, nem tudja, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, akinek az élete még nem lett Jézusé, hogy nem tudja, hogy honnan jön és hova megy. Lelkileg sötétben van.
Mire van szüksége a sötétben levő embernek? Világosságra. Istennek a világosságára. Ott kezdjük el meglátni a dolgokat a maguk valóságában. Emlékeztek-e arra a történetre, egyszer régen már beszéltem arról a történetről, az elektromosság felszerezésének a kezdetén, amikor áttért ez a világ a petróleum lámpáról a vezetékes áramra, és szépen vezetni kezdték ugye Angliában a elektromos áramot, és egy kis városkába értek, először még ugye ez nem kötelező volt, hanem önkéntes alapon ment. A legelső család, akik azt mondták, hogy jó, akkor feladjunk a petróleum lámpába, vezessék be az áramot, be lett vezetve az áram, és az első este áthívták a szomszédokat, hogy na nézzétek meg, nekünk van ugye áramunk, és hát fölkapcsolták este a villanyt, mindenki elszörnyűködött, mert ugye abban a fényben, amit egy petróleum lámpa adott, abban nem lehetett látni az esti kis szürkület fényben, hogy a petróleum lámpa az dekormozta az egész falakat. Tehát nem ilyen fehér falat láttál, hanem ezt a nem is a tört fehér, hanem inkább ilyen kozos szürkének látszó fal, mert mindent a korom bevont. És rengeteg család azt a következtetést mondta le, hogy ó, hú, hát itt nagyon nagy a kosz. Bevezetik az áramot, akkor nálunk is látszik a fényben a kosz, akkor inkább nem vezetjük be az áramot. Viszont ez a család, akik bevezették az áramot, tudjátok, mit döntöttek? Hú, ha nem is tudtuk, hogy ilyen kormot hagy az előző technika. Akkor kitakarítjuk a lakást. És mindent kicsiszatoltak, és nem csak fény lett, hanem tisztaság is lett. Így van az ember az Isten igéjével is. Amikor először elkezdjük a Bibliát olvasni, először találkozik az ember igazából az Isten igéjével, az evangéliummal, akkor felszerezzük az Isten világosságában az életünk falán, értsétek jól a metaforát, hogy hát baj van velünk, mert minden kozos. Minden be van szennyezve bűnnel. Az ember az Isten közelében felszerezi, hogy a baj van velem. Ézsaiás próféta először van ugye Isten előtt, és felkiált, hogy jaj nekem, mert én tisztátalan ajkú ember vagyok. És így van mindenki, aki az Isten igével találkozik, hogy megszólal a vámszedővel együtt, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. A fényben, az Isten világosságában rádöbben az ember, hogyha baj van velünk. De pont az Isten világossága ad igazi önismeretet, és mutatja meg a megoldást, hogy mit kell cselekedni. El ne felejtsük azt, hogy az ember viszonylény, tehát a Biblia azt mondja, hogy az ember viszonylény. Az embert önmagában értelmezni nem csak, hogy helytelen, hanem badarság is, mert az ember az Istennel való kapcsolatra lett teremtve, és minden ott nyer igazi értelmet. Az Istennel való kapcsolatban nyer értelmet a te életed, a létezésed, a lelki ismereted szava, az érzéseid, a belső vágyaid, a lelkednek az igényei. Minden az Istennel való kapcsolatban nyer igazi magyarázatot és nyer igazi értelmet, mert az ember viszonylény. Ezért nem szabad olyan tudományt használni a saját életünkre, ha hívő emberek vagyunk, amely nem számol a bűneset következményével és Istennel, mert nem fog jó következtetésbe vezetni bennünket. Az Istennel való kapcsolatban nyer minden értelmet. Az ő világosságában az ember elkezdi megismerni. És itt van a következő pontunk, hogy ugye hogyan ismeri meg az ember önmagát, a címünk ugye önismeret és előrehaladás, nem úgy, ahogy a világi technikák ajánlják. A világi technika azt mondja, hogy figyeld meg magadat. Szállj arra időt, és fókuszálj magadra, önelemzés, így figyelj, úgy figyelj, ezt nézd meg, azt nézd meg magadon. A Biblia azt mondja, hogy nem úgy ismeri meg az ember önmagát, hogy elkezdi önmagát figyelni. A Biblia azt mondja, hogy az önismerethez úgy lehet eljutni, hogy elkezded az Istent megismerni, elkezded az Isten felé közeledni, és az Istennel való kapcsolatban, az Isten megismerésében fokozatosan az ember önmagát egyre jobban és tökéletesebben megismeri. Milyen vagyok én? Ez együtt kell haladjon. Az Isten ismeret minél jobban előre halad az életedben, annál jobban fogod önmagadat megismerni. Mindig így van. Kedves házaspárnak mondtam éppen a múltkor, hogy házassági problémát és a világ azt tanálja, hogy foglalkoztatok egymással, és akkor közeledni fogtok egymáshoz. A Biblia mást mond. Képzelj el egy kört, aminek a középpontja az origó, maga Isten. És az origótól a körbe egy szöget bezáró két sugarat húzzál, és azon egy-egy pont, a sugáron egy-egy pont, ugye az egyik a férje, a másik a feleség. Ez a két pont nem úgy fog egymáshoz közeledni, hogy egymást ismerik meg. Ha két pont az origó felé közeledik, a két fél, férj és feleség az Istenhez fog közeledni, mind a ketten, a két pont közelebb kerül egymáshoz. A Biblia ezt mondja. A Biblia arról beszél, hogy kerülj közelebb Istenhez, és közelebb kerülsz a társadhoz is, a testvérhez is, a baráthoz is. Keresd az Urat, és megismered önmagadat is. Ismerd meg Istent, és önmagadat is meg fogod az Isten világosságában ismerni. Ez az ige tanítása. És hogyha valaki előbbre akar haladni, akkor ezt a receptet ajánlja a Biblia. Péter apostol nagy bukása hatalmas példa arra, hogy ő kiindult abból, hogy ő minek látja magát. Erős jellemnek, klassz tanítványnak, jó hívőnek, bátornak, és kiderült, hogy nem ez. Gyáva, gyenge hitű, megfutamodó, állhatatlan, hűtlen, és mi volt a recept? Úgyhogy Jézushoz kellett közelebb mennie. Mondtam múltkor nektek, amikor Júdásról volt szó a sorozatban, hogy nem csak Júdás árult el nagycsütörtök éjjelén Jézust, hanem Péter is. De még Júdás rossz helyen tartott bűnbánatot és öngyilkos lett, pedig Péter jó helyen tartott bűnbánatot, Jézushoz ment, kegyelmet kapott, és tudjuk, hogy egy csodálatos tanítvány lett belőle, egy erős apostol, akit Isten használhatott még évtizedekig. Ő megtanulta a receptet. Jézushoz kell menni, az Istenhez kell közeledni, és akkor jön rendbe az életem. Nagyon fontos dolgok ezek, és ha nem az Isten világossága a tükör, amiben belenézünk. Bármilyen más tükröt használsz, hogy önmagadat megismerd, az torz képet fog adni rólad, és nem vezet igazi önmegismeréshez. És a rossz önismeret az rossz következtetésekkel is jár. Péter példája ezt nagyon komolyan mutatja. Tehát testvérek, Isten ismer benneteket. A köszöntő ige a János evangéliumának a második részében volt, sorozatunk elején olvastuk azt, hogy Jézus nem bízta magát rá az emberre, mert mindet ismerte. Nem kellett senki, hogy bizonyságot tegyen valakiről, hogy ő ilyen meg olyan, mert azt mondja ott a Biblia, hogy ő pontosan tudta, hogy mi van az emberben. Tehát testvérek, Isten pontosan ismer bennünket. Ismer engem és ismer téged. Nem kell neki magyarázni, hogy mi van bennünk, mert ő tudja. A lelked legmélyét is tudja. Tudja a legrejtettebb mozgatórugódat. Az életednek azokat a dolgait is, amikről senki nem tud. Isten tökéletesen ismeri. És az elveszett bűnös embert szereti, megváltót küldött, és hirdetik az evangéliumot, hogy meg lehet találni az Istent. Az elveszett ember kiállhat az Úrhoz, és megtalálhatja őt. Kegyelmet nyerhet, és örök életet kaphat. Van egy másik ige is, amit elétek hoznék. Ez az 1 Korintus 2.12-es igéje, és ezt pedig azt mondja. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Vagyis Isten az ő szent lelkét adja a hívő embernek, hogy megismerjük őt is, és magunkat is, és megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Önmegismerés és hitben való előrehaladás csak a Jézus Krisztussal való mély, szoros és egyre szorosabb közösségben valósulhat meg és teljesedhet ki. Mi tehát az helyzet az emberrel? Beszéltük arról, hogy az ember totál káros. Az óemberünk, a megromlott természetünk javíthatatlan. Isten nem foglalkozik az óember megjavításával. Ez egy nagyon különös tanítása a Bibliának, ha meghökkentően hangzik is, mert új természetet ad a megtéréskor a hívő embernek Isten. És annak ellenére, hogy javíthatatlanok,
menthetetlenül bűnösök vagyunk, mégis van drága megoldás. Az evangélium hirdetésében, a keresztről szóló beszédben derül ki, és világlik csodálatosan ez a két üzenet, hogy miközben az ember javíthatatlanul bűnös, Isten készítette csodálatos megoldást nekünk. Az embernek Isten világosságában meg kell azt ismernie, hogy én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a testből, Pál kérdése, ugye a római hétben szintén, amikor Pál is beszél arról, hogy hogyan fedezte fel a tagjaiban levő kívánságokat, a bűnös természetet, akkor leírja, hogy ez a kérdés volt benne, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engemet ebből a halálra ítélt bűnös testből. És a keresztről szóló beszéd rámutat Jézusra. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Isten adott egy megoldást. Küldött egy megváltót, aki a te minden bűnödért tökéletesen eleget tett a kereszten. Isten nem tekintetett el attól, hogy a bűnt úgy nézze, hogy akkor felejtsük el. A ő szentsége megkövetelt, hogy a bűn meg legyen büntetve. De ezt nem rajtad, meg rajtam büntette meg, hanem a megváltó Jézuson. Ott a Golgotán Isten fia minden bűnünkért meglakolt. Ő vette magára minden bűnünk büntetését. Őt érte az átok, az ítélet. Őt érte a bűn ellen való harag súlya. És elrendelte Isten, hogy aki ezt elhiszi és elfogadja, annak örök életet ad. A megoldását Jézus Krisztus engesztelő áldozatában van. És így érthetjük meg a Biblia legismertebb versét, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta élet, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így érthetjük meg azt az igét is a János 3.36-ból, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem engedelmeskedik a fiúnak, Jézusnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten megoldása az elveszett embernek Jézus. Az ő egyszülött fia és Jézus Krisztus engesztelő halála vérének érdeme, amelyben van bűneink bocsánata és örök életünk örökre. Történettel zárom ma is. Wilhelm Busch lelkész, az ismert német lelkipásztor, egyszer bement a lelkészhivatalba, és leírja a könyvében, bement hozzá a lelkészhivatalba egy konfirmandus apuka, és mondta Busch lelkésznek, hogy hát lelkész úr, hallom a konfirmandus fiamtól, hogy tanul egy ének szöveget a szobájában, hogy minden kín és büntetés, ami téged ért, azt én hoztam reád, Jézus. Azt én kellett volna, hogy kapjak. És én ebben nem tudok mit kezdeni, mondta a lelkésznek. Szóval én is konfirmáltam, tanultam ilyesmiket, és úgy vélem, hogy a vallásra szükség van az embernek, hát azért irattam be a fiamat a konfirmációra, de én ezzel a Golgotával így nem tudok mit kezdeni. És Busch lelkész ott Isten előtt imádkozott, hogy mit lehetne felelni ennek az embernek, de tovább mondta az ember, hogy hát ő katona volt, tudja, Busch lelkész, hogy én katona voltam, és hát a katonaságnak is megvoltak a szabályok, és valaki csinált valami szabálysértést, és akkor jól leszitták, aztán kész. De bűn, hát ne jöjjön nekem a bűnnel. És ekkor ugrott be Busch lelkésznek, hogy tényleg ez az apuka nem csak katona volt, hanem hadbírósági tiszt. Hadbíróságban benne volt, és mint bíró volt, és kérdezte ezt az embert, hogy tényleg ön katona volt, hogyha nem csak valami kis szabálysértés történt, hát nagyon sok emberrel volt önnek dolga, akkor tényleg mit csináltak? És mondja ez a katonatiszt Busch lelkésznek, hogy igen, hát, hogyha valaki valami nagyon aljasságot csinált, akkor azt elítélték. Mire gondol? Hát kérem, hát vannak törvények. A törvény az törvény. Hát átárta a törvényt, akkor elítélték. És itt tudott Busch lelkész kapcsolódni hozzá, hogy na látja, ugye van törvény, van jogrend, hát erről beszél. Istennél is van törvény. Istennél is van jogrend. És ott van a 10 parancsolat. Aki áthágja a 10 parancsolatot, azt elítélik. Mert Istennél is van jogrend. Komolyan veszi az ő jogrendjét. És mondja ennek a katonatisztnek Busz lelkész, hogy kedves uram, hadd mondjam el önnek is, hogy ön is, mint mindenki, áthágta a 10 parancsolatot, és Isten ítélete vár rá. Felnevetett a katona, és így visszadobta ugye a kérdést, hogy és akkor mi a helyzet önnel, lelkész úr? És mondta neki Busz lelkész, hogy én már túl vagyok az ítéleten. Hogy? Hát fölmentették. Azt mondja, nem. Halálra ítéltek, én elfogadtam ezt az ítéletet, megtehettem, mert volt egy kezesem, aki az én ítéletemet elszenvedte. Kezes, kicsoda Jézus a Golgotán. És ekkor látszott a katonatiszt szemében, hogy elkezd derengeni neki a világosság. Megérteni, hogy miért halt meg Jézus. Megérteni az Isten igazságát, hogy hogyan működik. Isten nem rajtunk hajtotta végre az ítéletet, hanem azt nem értük volna túl. Meg akart menteni, mert annyira szeret. Ezért küldött egy helyettest, egy kezest. Ezért hívjuk Jézust megváltónak. Mert kiváltott téged arról a helyről, ahol az ítéleted lecsapott. Megváltott téged a te ítéletettől, úgyhogy odaállt a helyedre, és minden ő ráhullott. A te ítéleted, meg az enyém Jézusra hullott a Golgotán. Ezt kell megérteni. Istennek ez a megoldása az elveszett, javíthatatlan természeti bűnös emberre. Megmutatja fiát Jézust. Higgy ő benne, és újjá lesz a szíved. A Jézusban hívő ember kap kegyelmet, a Jézusban hívő ember kap új szívet, lelki fehér ruhát, kap új természetet az Isten szent lelke által, amely már tud engedelmeskedni az Istennek, kap kapcsolatot, az elveszett kapcsolat helyreáll az Istennel, és kapsz örök életet Jézus érdeméért. Isten ma is nekünk nem pszichotechnikákat ad, nem ragyogó módszereket, hanem oda vezet Jézushoz. És elmondja, hogy higgy Jézusban, és élni fogsz örökké. Hiszed ezt? Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, hogy nem mondtál le a bűnbe esett elveszett emberről. Drága volt neked a mi életünk. Örökkévaló szereteted indított arra, hogy megválts, hogy megoldást adj az elveszett emberre. Urunk, köszönjük neked, hogy amikor rólad szól az ige, akkor annyi mindent igéd megvilágosít. Bevilágítasz a sötétségeinkbe is. Magyarázatot nyernek dolgok. Lelkiismeretünk szavai, a lelkünk mélyén levő mondatok, az Isten utáni vágyunk, amely kimondatlanul ott van bennünk. Magyarázatot nyer minden, hiszen az ember viszony lény. A veled való viszonyában értelmezhető a mi létezésünk, életünk. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy keresel, hogy Jézusban utánunk jöttél, hogy megtalálható vagy. Elérhető vagy, és aki hisz benned, örök életet nyer. Dicsérünk azért, hogy adtál egy csodálatos megoldást az elveszett embernek. Urunk, vonj ki minket a sötétségeinkből, és vonj oda a te világosságodba. Add, hogy a te megismerésedben megismeressük magunkat. Úgy, ahogy te ismersz. Add, Urunk, hogy a veled való közösségben, amely add, hogy mélyüljön, erősödjön, abban tudjunk előre haladni a hitben, a tisztaságban, az engedelmességben. Te áldj meg bennünket, erős belső emberrel, lelked által, megújult szívvel, új élettel, Krisztusba vetett igazi élő hittel. Add bízzuk rád, Urunk, a szenvedőket, a mélységben járókat, betegjeinket, kórházban levőket, műtéteseket. Légy az ő gyógyítójuk, erejük, támaszuk és vigaszuk. Kérünk a gyászoló családért, hogy
emelt fel őket a mélységből, és a Jézus Krisztusban való örök élet reménységével vigasztald meg őket. Hajolj le mindannyiunkhoz, lelked, kegyelmed, munkálkodjon bennünk tovább. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg Isten az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az Úr legyen valamennyinknek őriző pásztora. Meg a testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a megkezdett 272-es dicséretünknek a 4-es, 5-ös, 6-os versei, valamint a kivonulás előtt fennállva a himnuszt is elénekeljük még. Tehát először a záró énekünket, 272-es ének, 4-es, 5-ös, 6-os versei, figyeljünk oda a szövegére, nagyon jó kis ének, jó tanítással, utána pedig fennállva a himnuszt énekeljük a kivonulás előtt. 272-es ének, 4., 5., 6. versei, mind jó, amit Isten tészen, ő az én idvességem.
Yeah.
Urat látnom, mind az által megbízottad, mint édesatyám engem, mert csak ő